Kulturpart.
Hölgyeim és uraim, a járvány az elterelte a figyelmünket egy nagyon-nagyon fontos problémáról, és ez a gyermek éhezés, ami nem csak Magyarországon probléma, de azt gondolom, hogy az egész Észak-Atlanti térségben is amennyire utána tudtam nézni ennek. És a vendégem Cromack Henriett, aki a gyermek étkeztetési alapítványnak az elnöke, illetve pontosabban a kuratórium elnöke. Szia, Henriett!
Szia!
Mit lehet pontosan tudni? Milyen számok jellemzik Magyarországot, vagy akár a térséget, és pontosan mit jelent az, hogyha éhezik egy gyerek?
Hát kezdjük azzal talán, ami a legfontosabb, hogy mit jelent az, hogy éhezik egy gyerek. Nekünk azt jelenti az éhezés, hogy egy gyermek nem akkor eszik, amikor ő szeretne. Nyilván mindenki fejében ez másképp van, és mindenki azt gondolja, vagy legalábbis sokan azt gondolják, hogy ha éhezésről beszélünk, akkor az azt jelenti, hogy napokig nem eszik valaki. Hát az is egy borzasztó dolog nyilván, de én úgy gondolom, hogy azért Magyarországon akkor is, hogyha nagy a baj, és rengeteg család él nagyon-nagyon rossz körülmények között, akkor is megpróbálnak mindig a szülők valamit tenni az asztalra, és ha más nincs, akkor valamilyen segítséget kérni. Tehát én azt gondolom, hogy azért olyan nincs, hogy napokig ne legyen egy gyerek, de az viszont nagyon gyakran előfordul, hogy nem olyan mennyiségben és nem olyan minőségben eszik, mint ahogy az a fejlődéséhez szükséges lenne. Én ezt már éhezésnek gondolom, hiszen amikor egy gyermek csak mondjuk krumplin, zsíros kenyéren, meg tészten, meg leveseken nő föl, az abszolút nem optimális. Tehát hiányzik a növekedéséhez szükséges vitamin, ásványi anyag, ugye, amiben megtalálható zöldség, hús, gyümölcs, ezek nagyon ritkán kerülnek ezeknek a családoknak az asztalára. És a számokat tekintve pedig ez nagyjából úgy néz ki, hogy egy különböző szervezetek felmérései alapján, és ugye a mi tapasztalataink alapján tudom mondani, ugye az alapítványunk 27 éve működik, rengeteg önkormányzattal, családsegítővel, tanárral állunk kapcsolatban, tehát a mi adataink innen vannak, illetve hosszú-hosszú évek óta születtek ezek az adatok meg. Tehát ez úgy néz ki, hogy ma Magyarországon nagyjából a gyermekeknek a 25%-a él nagyon rossz körülmények között.
Ez a azt 25 jelenti, hogy... mi a gyermek, az hány éves korig tart?
18.
És a 25%-a?
Így van, így van.
Ez tehát döbbenetes nem a 25... szám.
Igen, igen. Tehát ez közel 500 ezer olyan gyermek, akik rossz körülmények között élnek, szegénységben élnek, és nem jutnak megfelelő ételhez, ugye, amiről az előbb beszéltem, illetve körülbelül 200 ezer gyerek van, aki alultáplált, és aki mondjuk nem feltétlenül eszik minden nap, vagy ha valamit eszik, nagyon kevés, tehát itt nagyon-nagyon szegény családokról, nyomorgó családokról beszélek, az egy olyan 40-50 ezer gyermek, ami szintén rengeteg. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási szám, tehát, és főleg, amikor belegondolunk, hogy ugye nem csak számokról beszélünk, hanem kisgyerekekről, tehát ők ott vannak, léteznek, ők nem egy statisztika, hanem ők élnek köztünk.
Hát élnek és éheznek, de hogyha jól értem, akkor azért éhhalál nincsen, csak alultápláltság.
Így van, ez az éhhalál, ez nincs, tehát ez nyilván azért nem háborús körülmények között élünk, viszont ami nagyon-nagyon fontos probléma, és mindig elmondom, hogy az alultáplált gyerekek körülbelül 100%-os biztonsága, mondhatom, hogy sokkal, de sokkal gyakrabban betegek, mint egy olyan kisgyerek, aki ugye megfelelően tud fejlődni. És ezek a beteg gyerekek vagy kórházba kerülnek, vagy nem tudnak kilábalni a betegségből, ugye a szülőknek nincs pénzük a gyógyszereket kiváltani, nem tudnak iskolába, óvodába menni, tehát ez egy olyan ördögi kör, amiből nagyon nehéz kitörni. És ami nagyon fontos, hogy az éhezéssel, az alultáplálsággal, a betegségek kialakulása nagyon-nagyon szorosan összefügg. És ugye egy gyermeknek legyengült immunrendszerrel, elég nehéz, főleg a téli időszakban, és az alapítványunk is arra törekszik pont emiatt, hogy megfelelő mennyiségű és egészséges ételt próbálunk ezeknek a gyerekeknek biztosítani, illetve újabban az elmúlt pár évben kiegészült ez azzal is, hogy vitaminokat és gyógyszereket küldünk nekik támogatásként.
Mindjárt kérdezlek erről részletesebben is, de hát mondtad a téli időszakot, ugye itt most egyrészt volt tavasszal egy hosszú kényszerszünet az általános iskolások számára is, és hát azt nagyon jól tudjuk, hogy nagyon sokan egyszerűen az általános iskolába kapnak meleg ételt, vagy ételt egyáltalán, vagy igen, az, ami segít. Nem tudom, hogy a tavasz ész időszak ezt hogy befolyásolta, vagy akár a karácsonyi szünet, de hát mondhatnám azt is, hogy gyakorlatilag pillanatokon belül húsvét lesz, és jön a húsvéti szünet is, ami hát ugye most, hogyha cinikus akarnék lenni, akkor azt mondom, hogy beléptünk a böjti időszakba, de hát ez borzalmas, hogy ugye ez kényszerű böjtöt is jelent.
Így van. Elméletileg meg van oldva azoknak a gyerekeknek, akik ugye erre rászorulnak, és kapják mondjuk az óvodában, meg az iskolában az ingyen étkezést. A szülők elmehetnek minden nap egy adag ételért, viszont az a baj, hogy rengeteg településen úgy élnek ezek az emberek, hogy nagyon, nagyon messze mondjuk a központtól, ahol a gyerekek mondjuk iskolába, óvodába gyalog járnak, biciklivel viszik őket, tanyán élnek. Tehát, hogy nem az iskola meg az óvoda közvetlen környezetében van nyilván az összes gyerek. Most ezeknek a szülőknek egyrészt nagyon nehéz mondjuk a buszt kifizetni, vagy mondjuk gondoljunk bele, hogy 3-4 gyerekkel, vagy 2-vel is akár, vagy picikkel elindulni gyalog télen mondjuk a mínuszba, az azért nagyon durva.
Hát
szóval,
nagyon.
És minden nap meg kéne tenni ezt az utat, úgyhogy egy adag ételt kapnak. És ugye a szülőkről akkor nem is beszélek, mert ők ugye nem kapnak. Tehát rengeteg családnál a szülők is éheznek úgymond, mert ugye inkább a gyerekeknek adnak mindent, amit tudnak. És akkor még a nyugdíjasokról nem is beszéltem, tehát
jaj,
van is megoldás, meg nincs is, tehát ez egy ilyen, hát nem is tudom, hogy nevezzem, ez egy ilyen köztes megoldás csak, ami nem minden esetben működik.
Arról mennyit tudtok, hogy mi a helyzet a Kárpát-medencében, meg a volt közép-kelet-európai országokban, vagy akár a Balkánon? Azt vélelmezném, hogy ott rosszabb a helyzet mondjuk, mint a fejlett nyugat-európai országokban, de tudom, hogy ez Franciaországban és Németországban is probléma, sőt az Egyesült Államokban is.
Én azt gondolom, hogy ez mindenhol probléma, csak esetleg vannak olyan országok, amelyik országokról nem is gondolnánk. De szegény ember mindig volt, és van, és lesz is, én úgy gondolom. De nekünk itt Magyarországon azt kell felfognunk, és belegondolni, és egy kicsit átgondolni, hogy itt mi a probléma, hiszen sokan nem gondolják, hogy Budapest közepén akár van olyan család, aki nyomorog, pedig rengeteg olyan kerület van. Tehát már nem csak a vidékről beszélünk, nem csak a határmenti kis településekről, és nyilván vidéken sokkal rosszabb a helyzet, de itt Budapesten is rengeteg család van, aki még mindig olyan lakásban lakik, ahol a folyosón van a közös fürdőszoba, penészesedik a lakás, nagyon rossz állapotban van, nincs áram, tehát rengeteg ilyen dolgot tapasztalunk, ugye én 16 éve dolgozom az alapítványnál, nagyon-nagyon sok családnál jártam, tehát pontosan tudom, hogy az ország milyen területein milyen gondok vannak, illetve ezeknek a családoknak az életébe belelátok, ami például most döbbentett meg egyik nap, hogy egy picit beavassam a kedves hallgatókat, hogy például van egy családunk, most itt élnek Budapesten, az apuka nagyon beteg, otthon van, nem tud dolgozni, az anyuka tanárnő, és most az online oktatás miatt ugye otthonról tartja az órákat. Most elromlott a laptopja, ki kellett dobni a kukába, nem tudott újat szerezni, nem tud dolgozni. Tehát ilyen problémákkal néznek szembe a magyar átlag családok, ahol igenis van dolgozó a családban, de hogyha egy nagyon pici krak beüt, akkor már óriási a baj. Mert hogyha mondjuk vesz egy laptopot, akkor lehet, hogy nem tudja kifizetni a rezsit, vagy a férjének a gyógyszereit. Tehát rengeteg ilyen gond van.
Harriet, azért kérdeztem rá a nemzetközi kitekintésre, hogy nem tudom, hogy hasonló szervezetekkel mennyire tudtok kommunikálni, mennyire tudtok adott esetben ötleteket megosztani egymással. Uram, bocsá, vannak-e olyan multinacionális cégek, akik mondjuk nem csak Magyarországon, de azokban az országokban is, ahol ők jelen vannak, mondjuk kitűzték célul azt, hogy segítenek?
Vannak, hála Istennek, ilyen vállalatok és cégcsoportok, az ő segítségükkel nyilván rengeteg alapítvány tud segíteni, ugye minél több rászorulónak. Mi a különböző szervezetekkel nem tartjuk a kapcsolatot, illetve a Magyarországon lévő kisebb alapítványoknak, egyesületeknek szoktunk mi segíteni.
Hogyan tudtok segíteni? Tehát hogy néz ki ez a gyakorlatban? Mondtad, hogy vannak támogatók, vannak szponzorok, ezeket meg is lehet találni a ti honlapotokon, de ez a gyakorlatban hogy néz ki?
Hát ez úgy néz ki, hogy nyilván nem csak céges adakozóink vannak, hanem hogy bárki segíthet nekünk bármilyen pénzadománnyal, bármekkora összeggel, illetve élelmiszeradománnyal is. Most ez nyilván a vírus miatt egy picit átrendeződött. Illetve ugye az adó 1% felajánlás, ami nagyon fontos,
igen,
és lassan aktuális is. Tehát mi ezekből az adományokból dolgozunk egész évben. Vannak állandó programjaink, féléves, egyéves periódusokban segítjük azokat a családokat, akik bekerülnek ezekbe a programokba, általában tartós élelmiszerrel. Most átalakult ez is, mert ugye mi is kevesebbet tudunk menni így az országban, és járni a vidéket, úgyhogy mi most vásárlási utalványokat adunk ezeknek a családoknak, ugyanúgy el kell természetesen számolni felénk nekik, hogy mit vásároltak ebből az utalványból, illetve vannak olyan programok, ami négyszer-ötször fordul elő az évben, ilyen ugye a karácsony, a húsvét, amiről az előbb beszéltünk, nyári szünet, őszi szünet, úgyhogy ilyenkor vannak olyan osztások, ami tartós élelmiszer csomag, illetve hát az utóbbi időben rengeteg zöldséget meg gyümölcsöt viszünk a családoknak, és akkor emellett gyógyszerrel és vitaminnal is támogatjuk őket, tehát megpróbálunk egy picit ilyen komplexebb segítséget nyújtani.
Hogy néz ki ez praktikusan? Említetted a tanyavilágot, ahonnan, mit tudom én, jó pár órányira van biciklivel, vagy akár gyalog a legközelebbi város, vagy egy olyan központ, ahova be lehet menni. Ezek az ételosztások általában ilyen helyeken történnek, vagy ki tudtok menni házhoz is? Nem tudom, hogy működik ez.
Hát most már hála Istennek nagyon szoros és megbízható a kapcsolatunk a családsegítőkkel, illetve az önkormányzatokkal, hogy mindig ezeket megbeszéljük az osztás előtt. Nyilván, amikor 50-60-100-200 családnak osztunk, nem tudunk mindenhova kimenni. Ezt egy központi helyre szoktuk szervezni az adott településen, és ahova mi nem tudunk elmenni, mi is ki szoktunk menni egy pár családhoz, mert azért szeretünk beszélni a családokkal, szeretünk találkozni velük, kicsit beszélgetni, megnézni, hogy pontosan hogy is élnek, és mik a problémáik. De ahova nem jutunk ki, oda általában a családsegítő kiviszi. Tehát nagyon keményen dolgoznak ők is annak érdekében, hogy mindenkihez eljussanak ezek a csomagok.
Vannak-e pozitív példák? Most arra gondolok, mondtad, hogy 17 éve, azt mondtad, 17 éve csinálod?
Igen, 16.
Hogy mondjuk egy, nyilván van nagyon sok gyerek, akit személyesen is ismersz, és van-e közöttük olyan, aki ki tudott mászni ebből a mély szegénységből, és esetleg tovább tudott tanulni?
Van, természetesen, hála Istennek, és azért nyilván ez tartja bennünk az erőt, és ez tölt fel minket pozitív energiával, hogy nagyon sok ilyen család van, akiken sikerül segíteni, és kilábalnak a bajból. Volt olyan programunk egy pár éve, ahol tehetséges gyerekeket gondoztunk, ott majdnem minden gyereknek sikerült előrébb jutni, és mondjuk egy kollégiumba menni, vagy ösztöndíjat szerezni, és jöttek a segítők, hála Istennek, de van olyan családunk, ahol az anyuka félretette a pénzt, amit ételre költött volna, és elment egy nyelvtanfolyamra, ők mondjuk külföldre költöztek, és írtak nekünk egy levelet, hogy most már megteheti, és ő is támogatja az alapítványt, és nagyon köszöni azt, hogy több éven keresztül segítettünk, és sikerült neki feljebb lépni. Hála Istennek azért sok ilyen család van, de nyilván azért sokkal kevesebb, mint a hány rászoruló ember, hiszen azért pont az a nehézség ennek, és az a legnehezebb a családoknak, hogy kitörjenek, ahol már segítséget kell kérni, ott egy nagyobb dolognak kell történni ahhoz, hogy előrébb jussanak. Aki ugye élelmes, ügyes, és van lehetősége, és jókorban, jó helyen, annak azért sikerülhet, de inkább itt ezzel az a probléma, ugye, hogy a gyerekek sem tudnak kitörni, tehát generációk nőnek úgy fel, hogy nem történik semmi változás.
Említetted az adó 1%-ot, most nem terhelném a hallgatókkal hosszú számlaszámokkal, de a honlapotokon és a Facebook oldalatokon ugye minden így megtalálható,
van.
A gea.hu, ez a gyermekétkeztetési alapítványnak a honlapja. Azon gondolkoztam, hogy aki adománnyal vagy étellel, nyilván erről mondhatnál pár szót, mert azért ez egy nehéz kérdés. Nyilván, hogyha megmaradt egy grill csirke a vacsoráról, vagy két csirke comb, akkor ezt nem tudom becsomagolni és elküldeni valamilyen címre. De hogy tartós élelmiszerrel, például nem tudom, néhány kiló liszttel, vagy cukorral, vagy ilyesmikkel lehet segíteni, ezeket el lehet küldeni valahova, vagy azért sokkal jobb, hogyha az ember készpénzt küld. És ami a legfontosabb, hogy önkéntesekre szükség van-e? Tud-e valaki tevőlegesen oda menni, segíteni és részt venni a ti munkátokban?
Így van, tud bárki segíteni, és nagyon-nagyon szoktuk kérni, hogy jöjjenek és segítsenek nekünk. Főleg ez ugye a nagyobb gyűjtéseinknél van karácsony előtt, illetve a nyári szünetben. Ugye mi ezeket az élelmiszercsomagokat saját kezűleg állítjuk össze, tehát megvásároljuk, megrendeljük az élelmiszert, ami belekerül, és összeállítjuk ezeket a csomagokat. Nyilván, amikor több száz csomagot összeállítunk, akkor jól jön a segítség, hiszen hárman vagyunk itt az irodában, és mind a két kolléganőm hölgy, úgyhogy minden férfira és erőre szükségünk van ilyenkor. Nyilván most ez a vírus helyzet megváltoztatta ezt a dolgot, és a tavalyi évben nagyon nehéz volt ezt megoldani, ugye az emberek nem szívesen jöttek, és természetesen meg is értjük, és ezek a nagy élelmiszergyűjtések elmaradtak, ezért váltottunk át az élelmiszerutalványra. Ez sokkal egyszerűbb és biztonságosabb, amíg nem lesz rendben ez a járványhelyzet. De hogyha az alapállapotot nézzük, amikor minden rendben van, akkor rengetegen szoktak jönni segíteni, akár cégek is, és a cégnek a dolgozói társadalmi felelősségvállalás keretében. Úgyhogy sosem maradunk egyedül.
Igen, van az oldalatokon egy hogyan segíthet fül, és akkor itt minden föl van sorolva. Itt kell jelentkezni, hogyha én önkéntes szeretnék lenni?
Akár egy e-mailt lehet írni nekünk a központ e-mail címünkre, és akkor felírjuk az önkéntes adatait, és amikor olyan helyzet van, vagy rendezvény, akkor értesítünk mindenkit, és akkor tudnak jönni segíteni. Nyilván most a közeljövőben ez még nem lesz reális, és most ugye, tehát alapvetően visszatérve a kérdésre, lehet élelmiszerrel is segíteni. Egyrészt a gyűjtéseken belül, itt különböző rendezvényeken szoktunk gyűjteni, vagy cégek szoktak gyűjtést rendezni, vagy piacok, az is előfordulhat, mikor pár héten keresztül a piac területén le lehet adni ezeket az élelmiszereket, vagy nekünk el lehet esetleg küldeni postán, hogyha valaki szeretné, de ugye miután most nem lehet gyülekezni, és nem lehet sok embernek együtt lenni, ezért most a pénzadomány nyilván, ami a legpraktikusabb, és mi is azzal tudunk most a legjobban dolgozni.
Világos. Harriet, nagyon szépen köszönöm. Kromek Harriet, a gyermekétkeztetési alapítvány kuratóriumának az elnöke volt a vendégem, akitől megtudhattuk, hogy Magyarországon a gyerekek egynegyede éhezik, jól mondom?
Igen.
Jó, hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és arra kérem a hallgatóinkat, hogy aki tud, az segítsen, mert azt gondolom, hogy ennél kevés fontosabb dolog van. Harriet, szeretettel várunk időről időre, számolj be arról, hogy hogy álltok, és mi történik a gyermekétkeztetési alapítvány házatáján.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és mindenkinek külön köszönöm, aki eddig is segített, vagy fogja segíteni a munkánkat.
Köszönöm neked, szervusz!
Köszönöm! Kulturpart.